Szent István Rádió. A jó hír hangja.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Veled van az Úr mottóval tartották meg idén az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi napját április 8-án, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, melynek helyszíne ezúttal a 10 éve az egyházmegye fenntartásában működő Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola volt. A rendezvény érseki szentmisével kezdődött, melyen Artner Péter plébános köszöntötte a főpásztort, és rámutatott a katolikus iskola feladatára, mely szerint jó oltást kell adni a gyermekeknek, hogy Istennek, a hazának és a közösségnek is jó gyümölcsöt teremjenek. Prédikációjában Ternyák Csaba érsek egyebek mellett arról szólt, hogy mindannyiunkban van valami isteni. Isten gyermekei vagyunk, az isteni természetet hordozzuk magunkban. Tudatosan kell figyelnünk arra, hogy a keresztség által belénk oltott nemes ág növekedjen bennünk. A kormány azt tervezi, hogy a vártnál lassabb gazdasági növekedés közepette elhalaszt néhány beruházást, hogy teljesíteni tudja a költségvetési hiánycélt, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton arról nem tájékoztatott, hogy mekkora kiadás lefaragást tart szükségesnek a 4,5%-os GDP arányos költségvetési cél eléréséhez. A miniszter pontosította a miniszterelnök bejelentését is. Mint fogalmazott, még néhány hét is lehet, mire megtörténik a budapesti repülőtér visszavásárlása, de már csak a technikai munka van hátra elmondása szerint. Orbán Viktor az országgyűlésben azt mondta, hogy napokon belül magyar tulajdonba kerülhet a Liszt-Ferenc repülőtér. Az ukrán-magyar határszakaszon 4631-en léptek be Magyarországra kedden, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4298-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Az orosz-ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet november 19-éig történő meghosszabbításáról dönthet a mai napon az országgyűlés. A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosítását, azaz a veszélyhelyzet meghosszabbítását azzal indokolják, hogy az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa, valamint ezek magyarországi, különösen menekültügyi, gazdasági és energetikai következményei az elmúlt időszakban továbbra sem változtak. A biztonságos digitális lét és a gyermekek védelme a fő témája a budapesti rendőrfőkapitányság által szervezett bűnmegelőzési expónak, melyet csütörtökön tartanak a fővárosban, a rendőrség Teve utcai igazgatási központjában. A szervezők tájékoztatása szerint a témában pódiumbeszélgetést is rendeznek, valamint előadás is elhangzik az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzéséről. Az első negyed évben teljesül az egész évre tervezett hiány csaknem kétharmada, derül ki a legfrissebb adatokból. Márciusban 617 milliárd forintos hiánnyal zárt a költségvetés, az év első három hónapjában pedig 2321 milliárd forintos összesített deficit alakult ki. Ez a megemelt éves pénzforgalmi hiány 58%-a. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem új kampuszának megépítését jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a közösségi oldalán azt írta, a helyiekkel egyeztetve megkezdődhet az építkezés annak ellenére is, hogy a bíróság elutasította a beruházás ellen tiltakozók azonnali jogvédelemre vonatkozó kérelmét. Írországban Simon Harris-t választotta új miniszterelnökévé a dublini parlament. A 37 éves korábbi egészségügyi miniszter az ország 15. egyben eddigi legfiatalabb kormányfője. Bemutatta a brit uralkodónak az őt ábrázoló új font bankókat a Bank of England kormányzója. Andrew Bailey a londoni Buckingham palotában kereste fel harmadik Károly királyt, akinek díszes gyűjteményt ajándékozott az összes címletből. A 75 esztendős Károly arcképével ellátott 5, 10, 20 és 50 fontos új bankók hivatalos forgalmazása június 5-én kezdődik. Végül az időjárásról. A változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett általában sok napsütés várható, de azért gomoly felhők is képződhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 15 és 20, a Dunától keletre 21 és 27 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember ünnepi dupla száma, a tartalomból. Ma mindenek betelnek világossággal. Kocsis Fülöp metropolita gondolatai. Isten szerető hitünk adhat nekünk gyógyulást. Beszélgetés Janka Ferenc teológus ikonfestővel. Éledjen újra a természettel való kapcsolatunk is. Tanácsok Szilvácsku Zsolt táj- és kertépítésztől, környezetjogásztól, az esztergomi budapesti főegyházmegye teremtésvédelmi referensétől. Mindig hittem a kutatásomban. Beszélgetés Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2024. április 10-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja, a technikai segítséget pedig Fehér Józsefnek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. A mai adásban a restauráció pápáiról Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
1814-ben ugye Napóleon szabadon engedi, és akkor végül is bevonul Rómába, ez egy diadalmenet. Május 24-én a római nép kitörő örömmel fogadja, és akkor tudjuk azt is, hogy az egyik üdvös intézkedése volt a jezsuita rendnek a visszaállítása, ami azért is fontos, mert a 19. század második felének, 20. század első felének tényleg a jezsuiták olyan lelki töbletet adtak, ami mindenképpen azt kell mondani, hogy ez egy bölcs intézkedése volt a pápának.
9 óra után Tokaji vételkörzetünkben Kilátó című műsorunkat hallhatják. A mai műsorban elsőként a Verkli történetét ismerhetik meg, majd Bozók Ferenc olvassa fel saját írását, és végül a Bükki csillagda állandó kiállítására is ellátogatunk. Napról napra című regionális műsorunkban Dancsó János asztalos mesterrel beszélget életéről és szakmája szeretetéről, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Most rövid ajánlunk következik.
A pápa őszentség azt mondja, hogy nem hallják most sokan meg, hogy Jézus kopogtat az ajtón, de mindnyájunk szívében belülről. Csak ki kell nyitnunk szívünk szeretet ajtaját, mert be kell fogadni. Az őszinte önzetlen szeretet, amiért semmit nem kérünk, csak fogadják be. És ezt látom az egyik legnagyobb problémának napjainkban, ez ellen kell küzdeni, ezt kell megérteni, ezt kell meghallgatni, mert a beteg lelkeket, ahogy mondtam is a korábbi filmemben, a hit erejével lehet gyógyítani.
10 órától kezdődik a Szószóló című műsorunk. Mai adásunkban egy kalandos életpályát ismerhetünk meg, mely ahhoz vezetett, hogy egy felnőtt férfi, Zsolnai Gábor szentségek vételére készül. Műsorunk másik felének főszereplője egy fiatal hölgy, aki Debrecenben folytat izgalmas kutatómunkát, és kollégáival igyekszik mindent megmutatni ebből az érdeklődő ifjúságnak. Rövid ajánlunkban Bíró Vivien, a Debreceni Egyetem tanársegédje szólal meg.
Én a tanszéket két részre osztottam, az egyik részen legelőször gombaspórával rajzolhattak a diákok steril körülmények között, és utána ezt haza is vihették, megnézhették a művüket, és mindeközben a csapat másik fele pedig bioreaktorokból, fermentorokból mintát vett, így megláthatták, hogy milyen környezetben is nőnek ezek a gombák.
Ezután a lélek szava szól, melyben ma a fájdalmas rózsafűzér második titkáról lesz szó, akit érettünk megostoroztak. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című gasztronómiai műsorunk, melyben ma többek között a gölődén leves elkészítését és burgonyával készített tésztákat ismerhetnek meg. Bejátszásunkban Süye Károlynét hallják.
Lehetett ezt ilyen kosztümebédnek mondani, amikor a felső rész olyan, mint az alsó, tehát a levesben ugyanazok az alapanyagok vannak, mint a második félébe, de itt az Alföldön hívják még gölődinlevesnek, gölödénynek is. Én, ahogy anyuka is olyankor készítette ezt a levest, amikor már nudlit vagy gombócot főztünk.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Füle Lajos Szeretnék énekelni néked című versét Fehér István mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival a Mennynek királyné asszonya imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Jenne Beretta molláról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek következnek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Vajda János életét és költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, a Dobó István Gimnázium magyar nyelv és irodalom tanára előadásából. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották. Maradjanak velünk, hamarosan játszani is fogunk.
Velünk, és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 510-610.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2024. április 10-én 8 óra 18 perc van, a mikrofon mögött pedig Berecz Renátát hallják. Mai játék kérdésünk a Gál Tibor pincészethez kapcsolódik, mégpedig arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi is a szimbóluma a Gál Tibor pincészetnek. Akik velünk játszanak, azok ma két főre szóló borkóstolót nyerhetnek, egy 6 borosból kóstolóra. Akit pedig szeretettel köszöntök itt a stúdióban, az Gál Tibor, üdvözlöm.
Jó reggelt kívánok!
Honnan indult a pincészet története? Mit lehet róla tudni?
A Gál Tibor pincészet alapköve 93-ba lett letéve, még annak is, hogy ez nem egy zöldmezős beruházás volt, hanem mi akkoriban költöztünk vissza Toszkánából, Olaszországból, ahol apa egy nagyon komoly birtoknak volt a főborásza, de hogy a gyerekek mi elkezdtünk iskolába járni, a apa azt mondta, hogy nem szeretne olasz gyerekeket nevelni, hanem magyarokat szeretni nevelni, és úgy döntött, hogy hazaköltözteti Magyarországra a családot, és megalapította a Gál Tibor pincészetet a Verőszala utcában. Egy régi présházat vásárolt meg, majd évekkel később majdnem minden évben megvásárolta a szomszédot, és így épült fel a Gál Tibor pincészet. Azóta vendéglátást nyitottunk a Egernek a szívében, a belvárosában, és most az új borászatunkat is a vendéglátás mellett építjük meg. Picit több mint 30 hektáron gazdálkodunk, nagyjából egy 120-130 ezer palack prémium vagy felső középkategóriájú bort készítünk, és aminek nagyon örülök, hogy nagyjából a boraink 50%-át nemzetközi piacokon értékesítjük, és a hozzánk látogató vendégek is nagy része külföldi és nemzetközi, úgyhogy úgy tűnik, hogy az a szándékunk, hogy az egri boroknak a hírnevét öregbítsük, és külföldön is terjesszük a prémium minőséget, az évről évre egyre sikeresebb.
Mivel indították ezt a vállalkozást, milyen fajtákkal dolgoztak kezdetben, és azóta esetleg hova fejlődött ez?
Változott az alap gondolkodásunk. Apa 90-es évek elején nemzetközi fajtákban gondolkozott, leginkább Pinot Noirban, Chardonnayban gondolkozott. Akkoriban ő nem nagyon hitt a magyar fajtákban, a kékfrankosban, a kadarkában, a bikavérben, noha az nem fajta, hanem egy házasítás, de nem nagyon hitt ezekben az autentikus bormárkákban. De azóta eltelt a 30 év, és azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy a nemzetközi fajták azok kifejezetten magas minőséget képviselnek itt az egri borvidéken, de a piacot nem annyira motiválja az egri nemzetközi fajta, tehát az egri Pinot Noir vagy az egri Chardonnay, és azt látjuk, hogy a nemzetközi piac érkezésével sokkal inkább azokra kíváncsiak, amik máshol nem megkóstolhatók, vagy nem megtermelhetők, és így az egri bikavér, és párhuzamosan az egri csillag, mint fehér borházasítás, azok nagy jelentősen megnövekedtek a pincészetünk életében. Én most már ott tartok, hogy el tudnám képzelni, hogy mi csak ezzel a két borral foglalkozunk, egri csillaggal és egri bikavérrel. A nemzetközi értékesítésünk 90%-a ez a egy vagy ez a két bor, bikavér és a csillag. És azt látom, hogy mi ebben tudunk igazán sikeresek lenni, egyedi történetet írni, hogyha azokra az alapértékekre koncentrálunk, amik az egri borvidék identitását, történelmét, irodalmi és kulturális erejét szimbolizálják, és ez az egri csillag és az egri bikavér.
Említettem itt a játékkérdésben ezt a szimbólumot, hogy meghatározó, ugye elég sok helyen feltűnik. Mire eredeztethető vissza? Honnan származott egyáltalán?
Ez onnan indul ki, hogy a kevesen, vagy hát szerencsére egyre többen tudják és látják, hogy az egri pincerendszerek, a föld alatti pincerendszerek, amik most már közel 500 éve itt húzódnak alattunk, azok átszövik a teljes belvárost, kicsit ilyen labirintus szerűen az egri érsekség is óriási pincerendszerekkel tulajdonol, és mi is nagyon hosszú katakomba rendszereket birtoklunk a föld alatt, a belvárosban. Ez onnan indult ki, hogy nagyjából a középkortól kezdve, amikor a város építése elindult, a házaknak, a templomoknak, a intézményeknek az építése, akkor az egri Eger városát és az egri borvidéket meghatározó tufakő az bányázható volt lényegében a kert hátuljából. És az akkori lakosok azok elkezdték a háznak vagy a kertnek a hátoldalát vájni, és a tufakövet, az építőkövet kibányázták a házuk mögül, felépítették a házat, beszolgáltatták, amit be kell szolgáltatni, építőanyagot, és felépült a mai város, és ezek a pincerendszerek, katakomba rendszerek, amik 200 kilométer hosszan itt maradtak velünk a föld alatt, amik ilyen, ahogy mondtam, ilyen labirintusszerűen átszövik az egész várost. Ez a úgynevezett város a város alatt kelt életre, és rájöttek az emberek, hogy ezeknek a pincéknek a hőmérséklete egész évben azonos, olyan 11-12 fok, tehát egy hűtött, megbízható, stabil hőmérséklet, és elkezdtek benne borokat érlelni, tárolni, és nem volt ritka, hogy akár 25-30 évig is érleltek ezekben a hűvös pincékben borokat, és életre kelt a pincerendszer. Hát nem csak bányaként funkcionált már, hanem egy nagyon különleges kulturális attitűdű ital, a bor megjelent a pincékben, és elindult a borvidéknek a fejlődése, a szőlőtelepítések és a különböző magas minőségű boroknak a készítése, mert eltarthatóvá váltak a borok azzal, hogy pincékben lehetett őket tárolni, és amikor mi elkezdtük az építkezést itt Tegerben, mi egy ilyen klasszikus, konzervatív család vagyunk, akik hiszünk a modernitásban, de az alapértékekben is, tehát hiszünk azokban a történelmi alapokban, a családban, a tájban, az épületekben, tehát egyfajta ilyen értékmentő borászat vagyunk, hogy én például sokkal szívesebben vásárolok meg régi épületeket, vagy és kezdjük el a régi épületek felújítását, mint az, hogy vadi újat építsünk helyette, úgyhogy az egész borászatunk egy több száz éves épületeknek az összessége, amik a mai kornak vannak megfeleltetve, és így vannak felújítva, és ezek a pincék, amikben most gazdálkodunk, majdnem 6000 négyzetméternyi föld alatti pincénk van, körülbelül 2 kilométer hosszan, és hogy itt látjuk a világnak a változását, a rezsi emelkedését, hogy ezek a pincék nem kérnek enni. Tehát, hogy ezeket nem kell se hűteni, se fűteni, hanem ezek úgy jók, ahogy vannak, és a természetes valójukban segítik nekünk a boloknak a világra születését, és valójában egy 500 éve megépült, elkészült katakomba rendszer, amit nekünk csak be kellett laknunk, és tudunk benne nagyon magas színvonalon borászkodni, és nem csak megkönnyíti a munkánkat és biztonságot ad, hanem rendkívül különleges turisztikai attrakció is, mert ezek a pincék nem üresek, hanem tele vannak hordóval, meg borral. A vendégeinek ezeket meg is mutatjuk, akik egyfajta kicsit ilyen kulturális, történelmi utazáson vehetnek részt, hogy hogyan is készült régebben a bor, de természetesen a borokat nem olyanra szeretnénk már készíteni, mint amilyenek régen voltak, hanem olyanokat, amiket majd az én gyerekeim is majd szívesen fogyasztanak, ha majd fogyaszthatnak, mert közben abban hiszek, hogy a fenntarthatóságnak alapja az, hogy előremutató karaktereket hozzunk létre, tehát nem skanzenizálódó borászatokat szeretnék, hogy milyen volt régen, hanem azt szeretnénk, hogyha a Gáltibor pincészet 50 év múlva, vagy 100 év múlva, vagy 200 év múlva is létezzen, viszont ahhoz folyamatosan léptetni kell előre, és megfelelni a mai kor elvárásainak a borok jellegét, karakterét, ízvilágát.
Ha már kicsit a múltra ugye visszatekintettünk, hogyan tekint az örökségére? Hogyan jelenik meg amúgy a hagyomány?
Egy az, hogy van örökségem, és nem csak a borászatot örököltem, vagy a borászatot és a szőlőbirtokot örököltük meg, hanem én konkrétan a nevet is. És ez egy 30 éves márkanév, a Gáltibor név, a Gáltibor pincészetnek a neve, amit régebben azt mondták, hogy a királyok azért adtak ugyanolyan nevet a gyermekeiknek, mert úgy érezték, hogy olyan feladatra vállalkoztak, amit nem lesz idejük elvégezni, nem fogják tudni végigvinni a munkát, és a gyermekeik a név öröklésével lényegében nem csak a nevet, hanem a feladatot is öröklik. Picit úgy érzem, hogy én ugyanezt a sorsot kaptam, de édesapám olyan karizmatikus ember, és volt, aki olyan feladatot talált ki magának, ami nem volt elvégezhető egy életciklus alatt, ráadásul az övé egy eléggé rövidre is sikerült sajnos, hanem megörököltem a küldetését, a nevét, a feladatát, a vállalkozását, de én pedig már egy kicsit taktikus voltam, és úgy érzem, hogy akkora feladatot kaptam, hogy azt én sem fogom tudni végigvinni, úgyhogy az én gyerekemet is már Gál Tibornak hívják. Ezzel egy kicsit eltoltam magamtól azt a felelősséget, hogy nekem kelljen befejezni ezt a feladatot, de a nagy borászatok azok az egész világon így épülnek fel, hogy dinasztikussá válnak, dinasztiák öröklik, vagy birtokolják a borásztokat. Itt Magyarországon sajnos a generációs borászkodás az a 90-es évek után tudott újraindulni, de azért Magyarországon van most már egy 15-20 birtok, ahol a második, vagy esetleg már a harmadik generáció is elkezd becsatlakozni, tehát hogy nem vagyunk mi annyira rossz helyen, meg rossz állapotban, csak mi ennek a munkának még az elején vagyunk, és látjuk a zsinórt, hogy már egy irányba kell haladnunk, és ahogy mondtam, azzal, hogy rájöttünk, hogy itt a autentikus bormárkákkal kell foglalkozni, a Csillaggal és a Vikavérrel, ez egy nagyon nagy megnyugvást ad számunkra, hogy nem az utat keressük, hanem az utat már tudjuk, vagy látjuk, és csak megyünk az alagútban a fény felé.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket, várjuk hívásaikat a 36-os körzet 510-610-re, mégpedig arra a kérdésre várjuk válaszukat, hogy mi a Gál Tibor pincészet szimbóluma. Ne felejtjék, hogy két főre szóró borkóstolót nyerhetnek ezzel a helyes válasszal. Várjuk hívásaikat, 36-os körzet 510-610.
Rövid az éjszaka, ne siess úgy haza, csak téged vár a világ. Én tudom azt, hogy milyen az, ha a szíved szárnyal, eljön a perc, hogy magasan repülsz te is a vágyjal. Tied az éjszaka, ne siess úgy haza, téged vár a világ. Látom rajtad a monoton munka, mennyire fáraszt, lelked nyomja a mának a gondja, a baj elváraszt. Terhelyt vállalom, elfér a vállamon, egy a kérdés csupán. Mit iszunk ezt a kört, ma én fizetem, mit iszunk minden, csak a jó ízlelem. Mit iszunk, ha mégis választhatok, én a borral vagyok. Hideg sör, arany melegben, néha csak ez az álmom, pálinkával a baráti körömet érdemes várnom. Ám hogyha kérdezed, elmondom én neked, a szívem borért kiállt. Gyere nálam, mindig vár egy nyitott ajtó, ottól éppen mindig lesz egy boros kancsó. Ilyen az életem, gyere és tarts velem, egy a kérdés csupán. Mit iszunk ezt a kört, ma én fizetem, mit iszunk minden, csak a jót ízlelem. Mit iszunk, ha mégis választhatok, én a borral vagyok. Gyere nálam, mindig vár egy nyitott ajtó, ahol éppen mindig vár egy vidám kancsó. Ha kérdezel én neked, tudod, a szívem borért kiáll. A szívem borért kiáll, de nálam van egy ajtó, ahol vár egy vidám kancsó. Gyere nálam, van egy ajtó, ahol vár a hordát. Mit iszunk ezt a kört, ma én fizetem, mit iszunk minden, csak a jót ízlelem. Mit iszunk, ha mégis választhatok, én a borral vagyok. Mit iszunk ezt a kört, ma én fizetem, mit iszunk minden, csak a jót ízlelem. Mit iszunk, ha mégis választhatok,
Én a borral vagyok.
Én a borral, én a borral,
én a borral,
én a borral
vagyok, mit iszunk.
Folytatjuk beszélgetésünket, 8 óra 34 perc van. Itt ül velem szemben Gál Tibor, akivel arról beszélgettünk eddig, hogy hogyan is hatott rá ez az örökség, de hogyan tudja továbbvinni ezt a munkát? Hogy érzi, hogy mi a cél, mi az út?
A természet megadja folyamatosan a munkát. A vállalkozás nagyon sokszínű és komplex. Apa idejében ez még csak bortermelés volt. A szőlőtelep eleinte szőlőt vásárolt, és csak bort készítette el belőle, majd ő már elindította a nagyszabású szőlőtelepítéseket a 90-es évek végén, és nagyon sok olyan ültetvényünk van, amit ő már sajnos nem élt meg, hogy termőre forduljon. És ezeket ezekből én készítettem először bort, úgyhogy most már a szőlészet, borászat mellett, ami egész embert kívánó feladat, a vendéglátás is bekapcsolódott valahogy, azt érezzük, hogy olyan különleges szakmánk van, hogy ez másoknak a hobbija, a borkóstolás, a ültetvénybe, a kirándulás, és a vendéglátás az pedig egy azért fontos, mert hogy szeretnék látni a vállalkozásunkat, tehát azt veszük észre, hogy az emberek nagyon nyitottak arra a dologra, mivel mi foglalkozunk, hogy készül, milyen hordóban van, hol készül, milyen fajta, mi a mögöttes filozófia, és évente egy 15-16 ezer vendéggel látogat hozzánk, akik ránk kíváncsiak, és ez olyan különleges, kitüntetett állapot, amiben mi élünk, és szeretnénk minél magasabb színvonalon csinálni. Ahogy mondtam, a világ megadja az életünknek a ritmusát, a tél, a megnyugvás, a tavasz, az újraindulás, a nyár, a kibontakozás, és a szüret az pedig a gyümölcs, a szüret, a megélése az elmúlt év munkáinak. Azért az elmúlt most már azt mondom, hogy 3-4 év az minden évben új kihívást támaszt velünk szemben.
Akartam is erre rátérni, hogy ez az időjárás is meg biztos, hogy újdonság.
Most az időjárás okoz egyfajta újszerű élethelyzetet, de hogyha Covid-ra visszaemlékezünk, a mi feladatunk nem állt meg az ültetvényben, de közben nem lehetett vendéget fogadni, nem csak nekünk, hanem azoknak is, akiknek mi értékesítjük a borainkat, éttermeknek, szállodáknak, borbároknak. Majd jött a rezsi válság, amikor hirtelen, most jön ez az időjárási élethelyzet, vagy anomália, amiben inkább az a különlegessége, hogy nagyon meglepő. Tavaly egy hónapot csúszott az évjárat, most egy hónappal úgy tűnik, hogy előrébb jön, hogyha valaki nem jár ültetvénybe, csak elég a orgona virágzást megnézni. Most lesz április első hétvégéje, de már múlt héten virágzott az orgona. Hát ezt anyák napjakor, május első vasárnapján szoktuk ajándékozni. Tehát egy hónappal vagyunk előrébb, ez minden munkát előrébb hozott, amit azért nem annyira egyszerű előrébb hozni, tehát nem az történik, hogy akkor már ezt tavaly novemberben láttuk, hanem a meccések, a kötözések, a talajmunkákat sokkal gyorsabban, sokkal hamarabb kell megszervezni és elvégezni, mert annyira beindult a természet és új élethelyzet, de valahogy mindig azt vesszük észre, hogy a jó Isten mindig ott van, hogy vezessen és megmutassa az utat, amiben mi elbizonytalanodunk, és utána valahogy a kezdeti nehézségek, vagy ilyen kilátástalan élethelyzetben valahogy mindig megtaláljuk az utat, és ugye a bizalmat egy kicsit tovább kell építenünk magunkban, meg itt a felsőbb hatalmakban, hogy ez is, ennek is van valamilyen hozadéka a jövőben.
Akkor, ha jól gondolom, voltak mélypontok, és valószínűleg még lesznek is, hiszen minden vállalkozásban van fent és van lent. Mi az, ami ilyenkor ezekből a mélypontokból ki tudja rángatni, vagy ki tudja onnan szedni?
Hát valószínű az, hogy a magaslati pont az hamarabb jön el, mint hogy bele nyugodjunk a mélypontba. És hogy nem tart olyan sokáig a mélypont, ha nagyon mélynek tűnik. Azért én 19 éves voltam, amikor apát elveszítettük, de hogy az a környezet, amivel mindenki életben akarta tartani magát a pincészetet, hogy hát szomorkodásra nem volt időnk, mert egyszerűen azt láttuk, hogy a külső tényezők, a piac, a világ annyira akarja Gál Tibor létezését, hogy mi csak belevetettük magunkat a munkába, és folytattuk. És hogy minden évben és minden hónapban kapunk valamilyen ütést, vagy nehézséget, vagy egy olyat, amiben azt látjuk, hogy ez így, hogy nem látjuk, hogy lesz a holnap, de aztán mindig lett holnap, és mindig van valami, ami meg felnyitotta a szemünket, vagy megérkezik a fény, és ez valahol ez a hit, ez így munkálkodik bennünk, amellett, hogy nem csak várjuk a jó szerencsét, hanem mi teszünk azért, hogy megoldódjanak a nehézségek, de tudjuk, hogy magunktól ezeket a nehézségeket nem tudnánk megoldani, hanem valahogy a szerencse az a végén mindig megtalál, és át tudunk lendülni a nehezebb élethelyzeteken, és nagy örömmel vagyunk itt egy 30-31 éves birtokot üzemeltetek, ami majdnem, hogy a 10 évet se élte meg. És ez azért ez óriási fegyvertény. Ha én jól sáfárkodom az én életemmel, és beveszem a vitaminokat, akkor fél évszázados lesz a birtok, amikor én átadhatom a gyerekeimnek, és az már komolyan vehető, bár nem csak vállalkozásként, de egy borászatként is.
A közben, hogy itt van ez az örökség gondolata is, és ténye is, megtalálta a saját útját, vagy kereste a saját útját a borászatban?
Ez egy viszonylag komplex kérdés, hogy morfondíroztam is rajta sokat, vagy még akár a mai napig is gondolkozom rajta, hogy van-e nekem ebben saját utam, vagy létezik-e olyan, hogy ez egy ifjabb Gál Tibor út, mert hogy én azt gondolom, hogyha egyik olyan azt gondolom, hogy jelentős változások történtek a birtok életében, akár a vendéglátásnak az ilyen nagyszabású bekapcsolásával, akár a nemzetközi fajtákról átváltoztatni bikavérre a logikánkat, az egri csillagbornak a létrehozásában én nagyon jelentős munkálatokat tettem, és most már ez egy eredetvédett egri bor márkává vált. De valahol azt gondolom, hogy ezeket létrehoztam, vagy ez volt az én utam, de hogy ha apával nem történik ez a baleset, akkor valószínűleg ő is ezeket csinálta volna. Talán gyorsabban, vagy ügyesebben, vagy hatékonyabban. Úgyhogy valószínűleg ez a közös névadás, amit megáldottak bennünket, ez nem véletlen, ez valahol összekapcsolja a mi életünket, vagy a sorsunkat, vagy a kettőnek lesz egy élete, tehát hogy ez egy ilyen helyzet, vagy a kisfiammal, vagy a gyermekeimmel lesz hármunknak egy küldetése, vagy egy élete. Tehát nem biztos, hogy az én feladatom, hogy önmegvalósítsak, és hogy én kitaláljam saját magam valaki helyett vagy árnyékában, hanem lehet, hogy az én utam az pont a kontinuitás, a folytatás, vagy a tovább bevezése a hajónak.
Mi is folytatjuk hamarosan a beszélgetésünket, tartunk egy kis zenei szünetet, de továbbra is várjuk hívásaikat a 36-os körzet 510-610-re. Mai játékkérdésünk pedig, hogy mi a Gál Tibor pincészet szimbóluma?
Kedves még, lehet még olyan szép hely a földön, mi sose lesz börtön. Szerest át minden virágát, hogy a holnap is éljen, és senki ne féljen. Keresd még, lehet ajándék ez a hely, ahol élünk, csak ismert fel vélünk. A borok álmok jó gazda várja, hogy a szőlőbe érjen, és hordóból mérjen. Jó gazda álmok a szőlőben járva, jó borral élni, és soha se félni. Bármire ébredj, el kell, hogy végezni a végzetet kíván. Jó gazda álma, a szőlőben járva, jó borral élni, és soha se félni. Bármire ébredj, el kell, hogy végezni a végzetet kíván. Ébredj,
el kell, hogy végezni a végzetet kíván. 8 óra 46 perc van, és itt ül velem szemben még Gál Tibor, akivel arról beszélgettünk, hogy az örökség és a hagyományok hogyan hatottak rá. Folytassuk onnan szerintem a beszélgetést, hogy én olvastam a honlapon egy olyan utat, hogy az arany középút az nem a sajátjuk, és inkább a meghökkentés az, amit szeretnének. Ezt hogyan kell elképzelni?
Folyamatosan meghökkentjük saját magunkat.
Saját magunk meghökkentése lenne a cél.
Igen. Alapjában jöve mi szerintem azt a világot járjuk, ami manapság nem tipikus. Tehát és ez akkor mindenki önmegvalósításban van, és mindenki valamilyen nagyon újszerű, látványos dolgot akar létrehozni. Inkább ezek a primer érzékekre szeretne hatni. Addig mi régi épületeket mentünk meg, nem új fajtát hozunk be, hanem a meglévő hagyományos bortípust, az egri bikavért próbáljuk meg újra értelmezni és újra értékelni, és szerintem nem ezt várja tőlünk a világ és a piac vagy a fogyasztó, de közben meg belülről mégis ezt várja, hogy az a régi emlék, vagy az emlék, ami itt volt, vagy itt lehetett, az milyen lenne ma, és életre keltjük a múltat, vagy elhelyezzük a mai világban, és ez valahol egyfajta izgalom és meghökkentés, hogy hogyan lehet a régi dolgoknak ma újszerű köntöst adni. Úgyhogy emiatt mind az egri csillagban, mind az egri bikavérben nagyon-nagyon hiszek, mert olyan régi bortípusokat helyeztünk át a 21. századba, amik innentől kezdve szerintem hosszú ideig velünk fognak maradni. Noha mondjuk egy 10 évvel ezelőtt főleg a bikavérnek volt egy olyan kimenetele is, hogy megszűnik, vagy eltűnik a borvidékről, mert a komoly bortermelők, prémium bortermelők nem nagyon szerettek volna vele foglalkozni, és most meg azt látom, hogy minden komoly termelő, vagy nem minden termelő ezt a bort, az egri bikavért tartja a legkomolyabb borának. Úgyhogy szerintem nagy utat jártunk be az elmúlt 5-6 évben, nagyon nagy változáson esett át az egri bikavér, talán az egri csillag megjelenésének köszönhetően is, és most már szerintem ilyen vált vetve a borvidék az egri bikavér újra alkotásában, vagy újra elhitetésén dolgozik.
Olvastam azt is, hogy az organikus szőlőtermesztésben hisznek, és így is végzik a feladataikat itt. Mire kell gondolni, hogyan zajlik a munkavégzés?
Az organikus szőlőtermesztés az egyfajta ilyen növényvédelmi, vagy ilyen szőlőtermesztési hozzáállás, hogy minél inkább együtt élve a természettel, nem kizsigerelve, nem elpusztítva a természetet a saját növénykultúránk mellett, ezért nem használunk gyomírtószereket, rovarölőszereket, igyekszünk megszüntetni a úgynevezett felszívódó permetszereknek a használatát, a talajainkat, termőterületeinket nem szántjuk, hanem inkább füvesítjük, gyepesítjük, igyekszünk megőrizni az eróziótól és a úgynevezett lepusztulástól vagy elpusztulástól. Tehát az a szándékunk, hogy a termőterületeinket hogyan tudjuk újra élettel feldúsítani, de nem monokultúrában, szőlőben hiszünk csak, hanem szőlős kertekben, ahol a mikroorganizmusok mellett a gombák, a rovarok, a bogarak megjelennek, akkor a mi ültetvényeinkben sétálok, vagy nézem a természetnek a változásait, vagy a dolgozóknak a munkavégzését, akkor azt látom, hogy ott zümmögnek a méhecskék, ott tele van élettel az ültetvény, míg olyan konvencionális ültetvényekben, ahol inkább csak használják a természetet, ott csend van a szőlősorok között, és nem mozdul semmi, még a miénkben azt látom, hogy vibrál, bizsereg az élet, és hogy ez nekem tetszik. Tehát, hogy ez egy nekem ez sokkal közelebb állok, nem le akarom betonozni a kertemet, hanem én élő kertet akarok, minél több színt, virágot, életet szeretnék bele vinni, és nem azt mondom, hogy az egyiktől jobb bor lesz, vagy nem lesz jobb bor, de hogy ez az én utam, ami élettel telibb és életszerűbb, és ez így gondolkozom, úgyhogy megyünk ebbe az irányba.
Ez több kihívással jár, ez az út?
Talán igen, tehát hogy igen, ez egy drágább út, ez egy küzdelmesebb, ez egy kevésbé biztonságos út rövid távon, de hosszú távon én meg azt gondolom, hogy ez csak ez az út létezik. Tehát, hogy ha mi ebben akarunk élni, ha a gyerekeim ki akarnak ide menni, ha a vendégeim, a fogyasztóim, ez az a bor lesz, ami fenntartható és elfogyasztható lesz hosszú távon. Tehát, hogy ezek hosszú évtizedek múlva is élettel teli termőterületek lesznek, nem kizsigerelt termőterületek, hanem továbbra is adni fogják a nagyon-nagyon magas minőségű különleges gyümölcsöt, amiből a szakrális és különleges ital, a bor meg fog születni.
Ha már a hosszú távú tervekről és a további évekről beszélgetünk, lát arra esélyt, hogy az utánpótlás meglegyen?
3 gyermekem van, aminek nagyon-nagyon örülök. Hát az izgalmas feladat, hogy őket hogyan lehet majd meggyőzni, vagy hogyan tudunk nekik olyan
irányt mutatni,
vagy vállalkozást építeni, amiben ők úgy beleszeretnek, ahogy én beleszerettem. Hát nem, ha rávesszük őket, vagy rákényszerítjük őket, hogy ezt csinálják, akkor nem fogják, vagy nem úgy fogják, és akkor nem fog működni. Úgyhogy úgy neveljük őket, vagy úgy szeretnénk nekik ezt átadni, vagy építeni, hogy ők ezt szeressék csinálni, és foglalkozzanak vele.
Jó munkát kívánok a továbbiakban. Köszönöm. Köszönöm, hogy eljött hozzánk ma reggel. Sorsoltunk is, mégpedig arra a kérdésünkre kerestük a választ, hogy mi is a Gál Tibor pincészet szimbóluma. Erről ugye beszélgettünk is itt a reggeli műsorban, ez volt a labirintus. Aki pedig helyesen válaszolt, ő Lakatosné Lizák Lenke, aki két fűre szóló borkóstolót nyert a Gál Tibor pincészetben, szívből gratulálunk neki. Köszönöm megtisztelő figyelmüket technikus kollégám Fehér József, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is, Berec Renátát hallották.
Kérdezte tőlem az egyik barátom, miért van az, hogy mindig akkor kívánom, hogy tudok így élni, mert jó ez nekem. Basajottam egyet, és így feleltem. Néz körül az utcán, mindenki rohan, de a pince mégén csend és béke van. Könnyen megtaláltam így hát a helyem, és amióta bort iszom, szebb az életem.
Mert olyan nekem a bor, mint levesnek a só, fűszer nélkül élni lehet, de nem jó. Így kerek a világ, gondolj csak bele, sokkal jobb a borral élni, mint nélküle.
Nézz körül az utcán, mindenki rohan, de a pince mélyén csend és béke van. Könnyen megtaláltam így hát a helyem, és amióta bort iszom, szebb az életem. Bam, 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 bam.
Hey!
Sunshine, I'm taking some me time, just easing my mind. Freedom, I feel it in the air, I feel it all around, I ain't gotta care. If you've been on that high road, tired of scaling mountains, I'll let you know. Pretty baby,
don't you